7 óra 40 perc. A klímaváltozás miatt a hazai növényfajták és azok kártevői is változnak. Egyre több, korábban csak a mediterrán térségre jellemző faj jelenik meg az országban. Az általunk megkérdezett agrárszakértő szerint, ha nem is egyik napról a másikra, de igazodnia kell a mezőgazdasággal foglalkozóknak az új fajokhoz és védekezési módokhoz, annál is inkább, mert több száz kilométerre tolódik el a mediterránium. Egyértelmű jelei vannak idehaza is ennek. Simon Attilával beszélgettem erről a témáról. Amikor gyerek voltam, az hír volt a híradóban sokszor, hogy a Pécset a városban, ott a dzsámi mellett megtermett a füge. Na most Magyarországon ma bárhová megyek, bármelyik tájegységbe, találok fügefát, ahol terem, ez ma már nem hír. Nekem ez azt jelzi, hogy a mediterrán növénykultúra, velük együtt nyilván a kártevők, majd erről is beszélünk, ez a növénykultúra kezd egyre inkább megjelenni Magyarországon. Mire számíthatunk, milyen növények jelentek meg mostanság is jelenhetnek meg a közeljövőben?
Most ebben a szempontból egyértelműen a hajlunk a mediterránékhajszere, ez telt egy 10-15 év, ez teljes mértékben fejet tolta a klímaváltozás miatt a termesztési zónákat. Mi eddig szerencsések voltunk, hiszen az akár északi fajták, akár a déli fajták megszerencsek. A mondok például a málna kifejezetten szerette a hűvöset, a málna teljes mértékben kiesett, nem csak a klimatikus változás miatt, hanem a szedés miatt is, hogy kevés embert válnak. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy ilyen 500-800 kilométerre feljebb tolódott a termesztési határon. Valamikor mi voltunk a végpontja a diótermesztésnek, a szőlőtermesztésnek. Tehát most a mai világban már Stockholmban, Svédországban is termesztenek szőlőt, nem tudom milyen íze van, de már ott is lehetnek telepítettek 10 hektár szőlőtelepítés.
Akkor gyümölcsök, egyéb növények is jelenek majd meg nálunk, amelyek korábban a mediterrán térségre voltak jellemzők. Mondok egy példát. Lassan érdemes lesz olivafákat ültetni?
Olivát nem is, illetve lehet telepíteni a déli zónában, de ezek azért még egy részben azért, mert az oliva az más később forduló termés, nagyon sokáig 100-200-300 évig is terem. A termeskodás viszont 5-10 év, mert sok idő eltelik vele azzal, hogy teremjen. Ennek a másik lehetősége, hogy megjelennek olyan növények, amelyek nem voltak igazából elfogadottak Magyarországon, így a kiwi termesztés, ami igazán kezd terjedni, ami eddig csak az északországnak volt lehetőség, illetve Új-Zéland volt a fő termesztési zóna. A kiwi mellett van Magyarországon bejegyzve fisztácia ültetvény is, tehát egyre inkább jönnek fel a déli növények. Az olajbogyó is nagyon jó kis növény, hiszen nagyon kevés kártevője van. Nem mindig jönnek ezekkel az új növényekkel be a kártevők, viszont azt megoldják más helyen a kártevők, hogy más szempontból jelennek meg.
De most ne csak a kártevőkre kérdezzek, hanem a gyomnövények tekintetében is változatosabb gyomnövényekre kell számítanunk?
Igen, nagyon sok gyomnövényünk eltűnt, és összehetve új. Sok olyan növény van, ami a parlagfűnek is már konkurenciája van. Jellemzően azért a gyomokban nem is annyira a gyomok kiírtásában, illetve a gyomok növekedésében a természet kultúra határozza meg, hogy mennyire kultúrák, mennyire művelik a földeket. Jó gazdag műveli a földet, és megfelelően használja a kényes szöveket, a fizikai kapálás és kultúrátorozást, a kevésbé szembesülnek az invazív gyomokkal, de hát igazából van már jócskán belőle. Az például a vaddohány, ami nagyon szaporodta nem csak a díjra, hanem a keleti ország részben is. És sok ilyen van, de főleg a kártevőkkel van problémánk.
Nekem azt tűnt föl, hogy ugye még 30 évvel ezelőtt Görögország hallottam kabócákat több ezrével, és most nyáron már a Balatonnál is meghallottam azt a jellegzetes korábban csak a mediterrán térségre jellemző hangot. Milyen olyan bogarak, vagy lepkék, vagy egyéb kártevők, vagy éppen nem kártevő ízeltlábúak jelennek meg, vagy jelentek meg az elmúlt időszakban idehaza?
A kártevők elszabadásában nagyon sokat segít, hogy nincsen kemény terünk, mert ha -10 15-20 fok lenne télen legalább 5-10 napig, akkor ezek a kártevők elpusztulnának, mivel nincsenek komoly teleink se csapadékba, se önmérsékletbe, ezért még a kártevők, amik önnek föl délről, tovább tudnak szaporodni, és túl tudják élni a közép-kelet-európai teleket. ebből elsősorban itt minden lakos által a nagyon nem kezdett a márványkoloska, főleg nőszer való betelepedése a lakás minden részében, vagy a házak minden részében, ez ami nehezen tolerálnak. Kabult az szintén egy ilyen, de Kabult az még kevésbé káros, mert a fák nedvét kivogatja, de valóban a Balaton magasságáig már elfoglalta, ahol párásabb klíma van, ott a Kabulca megjelent. Fizikai kárt nem okoz, igazából a probléma a fák kivogatása és annak a kipusztulása.
Nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mind a növénykultúra termesztésben, mind annak védelmében újabb technológiákat kell megismerniük majd a hazai gazdáknak?
Igen, mert most is küzdködnek, bár a normál mérgek, amelyek környezetbarátok, azért őket is hiszik. A gond az, hogy sokkal szélesebb spektrumban okoznak károkat. A bagolytok pille például már kukoricával is komoly károkat csinál, akár a házi kertben, a paprikával, a paradicsomban megfúrja, szétrágja. A sok ilyen kártevő van, nem tudnak, nem ismerik föl se a gazdák, se a kertészek, se a szántok, hogy művelők a forrókozókat, de eredményesen tudnak vélekezni, ha oda figyelnek, használják a feromoncsapdákat, és akkor csapdásból ki lehet számolni a várható rajzást. De mindenképpen átalakult a magyar betelepülő invazív kártevő mennyisége és meg fajta is.
Még egy kérdés a múlt heti beszélgetésünkhöz, akkor a dióról volt szó, hogy mi ez a fafajta, ami lehet, hogy lassan eltűnik majd a Kárpát-medencéből, így Magyarországról?
Azok a fenyőfélek, különösen az erdei fenyők, vagy a vöröskenyők, egyáltalán nem bírják ezt a száraz klímát, és valamikor 60-70-es évben eltépített óriási több ezer hektár fenyves kezd elvészni, illetve a fehérgesztenye az a másik, ami most szenvedi ezt a változást, és a hűvösebb párásabb klímát szereti, úgyhogy a zalai térségben, vagy Vasmegyőben egyre inkább kezdnek kipuszni a felügyesztenék, az erdők pedig nem csak a Mátrában, Bakonyban, mindenhol, főleg a déli részen száradnak el, száradnak vissza, és lesznek vágási eredetek idő előtt.
Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Évek óta használják, mégis sokaknak csak talán most tűnt föl, szódabikarbónával enyhítik izomfájdalmukat a sportolók. Az olimpiai közvetítésekben többeknek is feltűnt, hogy kis fehér port nyernek le a versenyzők. A szódabikarbóna enyhíti a tejsavasodást, a tudomány jelen állása szerint, mondta az általa megkérdezett élelmiszermérnök. Németh Csaba elmondta, hogy megfelelő adagolással valóban jótékony hatása lehet a szódabikarbónának, hiszen segíti a sópótlást is. Amatőrök számára azért feleslegesnek tartja. Somodi Evelin beszélgetett vele erről a témáról.
Legális dopingszer jelent meg igazából az olimpián, ez pedig a szódabikarbóna, ami állítólag a használata ezt a bizonyos tejsavasodást gátolja a sportolóknál. Hát gyakorlatilag ez amatőröknek is ismerős eset lehet, hogy a sportolás után bizony ettől elnehezülnek a végtagok. Pontosan hogy fejti ki a hatását a szódabikarbóna, hogy a sportolóknak ez hasznos lehet, van-e ebben igazság?
Én úgy gondolom, hogy ebben a mondatban egy új dopingszer jelent meg az olimpián. Itt igazából az a két ilyen kicsit ilyen fals információ, hogy egyfelől egy nem dopingszerről van szó, mert ugye nincs rajta semmilyen listán, de inkább a legfőbb része itt az, hogy nem jelent meg, mert ez ugye szerintem a 70-es években is jelen volt, vagy még azelőtt is, és gyakorlatilag az ember utána néz, gyakorlatilag ilyen folyamatosan publikálják, hogy a szódabikarbónának milyen előnyös hatásai vannak a sportteljesítményre. És ha valaki lát akár egy hosszú távfutást, de akárhol csak egy ilyen sport közvetítést így figyel, ezekben a kis poharakban, amit még egy hosszú távfutó így fel szokott vörpinteni, ebbe is gyakran van szódabikarbóna. Tehát ugye ez gyakorlatilag teljesen elfogadott tény, ugyanúgy, mint egy sós, tehát nátriumkloridos sós vizet visz be a sportoló. Ugye gyakorlatilag a hatás kifejtése az abból áll, hogy miközben ugye erőltetjük az izmainkat, ugye különböző dolgok történnek, tehát tényleg az optimális pH-ja megváltozik az izomzatnak. De egyébként hozzá kell tenni, hogy még ez is egy hatalmas ilyen vélemény különbözőség, még ha több szakértőt megkérdezünk, még abban is, hogy mi okozza főleg az izomlázat. Mert valaki azt mondja, hogy főleg a tejsav, valaki azt mondja, hogy a túlterhelés közben apró sérülések vannak az izomszálakon, és akkor ezt érezzük. De igazából mindenképp a savasodást a szódabikarbóna az ellensúlyozza.
És akkor ez már a teljesítmény közben kifejti a hatását, vagy ez inkább arra szolgál, hogy akár a korábbi edzésekből megmaradt esetleges tejsavasodást, ennek az érzését kiküszöbölje?
Egyfelől a szódabikarbonával a nátriumpótlás is megoldható, mint a konyhasóval. Tehát egyszerűen az ember, hogyha akár sokat izzad, vagy akármilyen edzet veszít, azzal az ott elvesztett dolgokat pótolnunk kell. Most ugyanígy a sport valóban veszíti is ráadásul az ionokat, ja, a nátriumot is, közben teljes a vis képződik, és gyakorlatilag ezt a két folyamatot egyszerre ugye, segíti a szódabikarban, tehát viszünk be nátriumot is, és közben pedig a teljes savat valamilyen szinten tényleg megköti. De itt megint el kell ezt mondani, hogy itt a szódabikarbonát ezt viszonylag gyorsan kívül a szervezetből megesszük, akkor ugye gyakorlatilag semlegesíti a gyomorsavat, akkor az még erőteljesebben képződik, tehát ennek az bizonyos túladagolása teljesen fölösleges is, meg ráadásul az egészségre káros is, tehát lehet, hogy ebből következő rosszul vét az több hátrányhoz vezet, mint amennyi előnyű szolgál.
Milyen mennyiségben szabad egyébként alkalmazni?
Igaziból, amiket ilyen szakirodalmak írnak, mert ugye nagyon sok kísérlet van egyébként a szódabikarbon, az, hogy milyen testsúlyú ember szerint, tehát nem mindig 50 kilós maratonfutó vagy 120 kilós súlyemelő, de testtömeg kilogrammonként olyan 300 mg, tehát 0,3 grammot szoktak vízzel bevinni. Én egyébként ezt a szódabikarbonát annyira tartom mondjuk így csodaszernek, és teljesen azt is elfordom, hogyha másnak ebben más a véleményem, mint mondjuk azt mondani, hogy a tojásfehérje, mivel milyen jól beépül a szervezbe, és egy csodaszer, vagy a kreatin, amik szintén teljesen legális, egészséges, vagy éppen valami ilyen problémát, egy kicsit kiküszöbölő szerek, de igaziból teljesen ilyen általános és jó hasznosuló vegyület, ami szerintem azért nem ezen múlnak ezek a kiugró eredmények. Én úgy gondolom, hogy olyan régóta ismerik a szódabikarbonának az a jó hatását, hogy én ezt nem tudom elképzelhetőnek tartani most a párizsi olimpián, ennek a szedése okozta volna a kiugró eredményeket.
Amatőr sportolóknak javasolná egyébként a szódabikarbon alkalmazását?
Fölösleges, de biztos, hogy szokták alkalmazni. Egyébként több ilyen tanulmány is, ami erről szól, gyakran amatőr sportolóknál ugye zajlik, de talán azért kevésbé érdemes, mert nincsenek is annyira túlterhelve, meg igazából tényleg ott a beállítása sokkal inkább problémát okoz. Tényleg, amikor mondjuk beszedi egy sportot, egy pár órán keresztül, meg a koncentráltsága ebből adódóan jobban megmaradhat, de ez nagyon-nagyon régóta így történik.
Tehát, hogyha véletlenül valaki mondjuk napi szinten alkalmazná, persze betartva a testtömeg kilogrammra szánt mennyiséget, ebből igazából nem származhat különösebb baja.
Én úgy gondolom, nem, tehát, hogy éppen mindenkinek másra az érzékenység, tehát biztos, hogy pihenje kell mindenkinek a testre adott reakciókat. De szerintem a szódabikarbonál mindenki ismeri ezeket a dolgokat is, hogy amikor valakinek mondjuk az emésztése rossz, mert ugye pont túl sok sav termelődik egy kiadós magyaros étkezés után, akkor is szokták beszedni a szódabikarbonát, tehát hogy és csak ott is a különböző érzékenység, hogy kinek a szelete, hogy reagál, az biztos, hogy figyelembe kell venni. És hozzá kell tenni még azt is, hogy ha az ember után olvas. Például régen ugye úgy volt, hogyha kálciumiont szedünk, még egy allergiás csípésre, annak milyen hatása van, és képzeledig ebbe a tudatba az orvosok is adták be a kálcium injekciót, egy négy csípésre. Ma már ezt teljesen úgy tekintjük, hogy ez gyakorlatilag ez tényleg inkább ilyen placebo hatás, tehát lehet, hogy mondjuk egy-két év múlva teljesen más mondanék erről.
Az elmúlt percben Németh Csaba élelmiszermérnököt hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, közlekedési információk jönnek, 8-kor friss hírek.